Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok. Újra itt az Élni jó, egy műsor, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért és hogyan jó élni. Elsőként jöjjön Vecsei H. Miklós, junior prima díjas színész. Édesapja Vecsei Miklós, édesanyja Patterman Kinga, mindketten szociálpolitikusok. 4 édes és egy idősebb szülei által örökbefogadott testvére van. A Színház és Filmművészeti Egyetem után a Víg Színházhoz szerződött. A Pál utcai fiúk dübörgő sikere nyomán rögtön megtapasztalta az ünnepeltséget. Szinte állandó alkotó társai fiab Vidnyánszky Attila, komplex színházi alkotó, 2 verses kötete is megjelent. Azt jól veszem észre, hogy neked egy ilyen életfeladatod, hogy mindig minden körülmények között őszintének kell lenni.
Ez most már adás?
Igen.
ez nem feladat, ez magától értetődik, és amióta ráéreztem, hogy ez mit jelent, azóta nagyon fontossá vált.
Mit jelent?
Azt hiszem, nekem meg kellett érni hozzá, hogy beállhassak saját magam mögé. Sok állarcot kellett lekaparjak és észrevegyek, sok buktatón kellett átesni, és egyszer csak odaérkeztem, hogy le voltam tisztulva, le volt kaparva minden, és jól esett ezzel együtt létezni.
Azért is rugózom ezen az őszintesség témán, mert te elmondtad, hogy sokáig nem mondtál igazat, és ez még az egyetemen is jellemző volt rád. Ezt hogy kell elképzelni? Lódítottál? Hazudtál?
Ha volt egy mondjuk egy történet, akkor hozzáadtam mondjuk egy ilyen mellék történetet. Ha az a történetben szereplő szám 7 volt, akkor én 9-et mondtam.
Miért?
Nem tudom. Ez sose volt nagy dolog. Mindig icipici. Hát biztos jobb akartam lenni, többnek akartam látszani, mint ami vagyok.
Többiek észrevették ezt szerinted?
Biztos, hogy volt rá alkalom.
Szembesítettek ezzel?
Nem. Ennyire kemény helyzet nem lehetett volna. Azt mondták volna, de hát hasi az nem 9 volt, hanem 7. És akkor azt mondtam volna, hogy hát persze, az 7 volt. És aztán egyszer csak volt egy év, vagy pont egy exakt nap, amikor rájöttem, hogy a 7 az milyen felszabadító a 9-hez képest. És mennyire fontos, hogy ez a történet 7, vagy 0, vagy béna. De szerintem ez egy tanulás, ez a felnőtté válásnak egy fejezete. Hét évig tanítottam, és volt egy diákom, aki csinált egy életjelenetet, amiben ilyen öngyilkosság közeli gondolatai voltak. De hát ezt látja a többi osztálytársa is, látjuk mi is, fiatal tanárok, akik pont a saját botladozásainkból adódó tapasztalatokat szeretnénk átadni. És ez nagyon rémisztő volt, mert látszott, hogy nem találja a szavakat valami nagyon mély sötétségre. És én egyből felkerestem egy iskolapszichológust, beszéltem vele első körben, és aztán még aznap mondtam ennek a tanítványomnak, hogy mindenképp találkozzunk 4 szem közt, és beszélgessünk hosszan. Ismerjük meg egymást, és lássam-e azt, hogy én tudok-e segíteni egyáltalán, avatott vagyok-e, vagy méltó vagyok-e. És ott ezen a beszélgetésem éreztem, hogy nálam túlmutató a fontossága minden mondatnak, és ezért teljesen le is kellett csupaszodni ehhez a beszélgetéshez. És azt hiszem, olyan 26 éves lehettem, és ezen a beszélgetésen mondtam ki először, hogy én amúgy nem vagyok tehetséges. Nem én vagyok a legjobb, és nincs is ilyen igénye. Persze akkor volt belül, de valahogy ezt kimondtam, és a találkozó után hosszan végig gondoltam, hogy én mit mondtam, és mit is jelent ez. És azt hiszem, innen indult egy nagy és fontos gondolatmenet, de ez igazából a szakmai részét illeti az életemnek, de van most egy olyan érzésem, hogy az eddigi beszélgetésünkben nem nem tudom, lehet, hogy nem a jó szavakat, vagy a jó mondatokat használom. nagyon, nagyon összefügg nálam a szakmai és a magánéleti rész, és most kicsit a kettő közé esek.
Hogy szétbogozzuk. Jó. De ha jól sejtem, neked sokáig az volt az ambíciód, és ez nyilván egy tág horizontot is kaphat, általános értelmet is a nézők és a hallgatók számára, hogy te legyél a legjobb, vagy a legtehetségesebb, és amikor ezzel szembesültél, hogy ez nem biztos, hogy így van, és ezt el tudtad engedni, ha jól sejtem, akkor állt össze valami az önazonosságból. Tehát egy nagy-nagy ambíciótól és egy nagy hátizsáktól te megszabadultál.
Igen, félek, hogy akik nem ismernek engem most, teljesen félre fognak ismerni. Nem, sose volt ambíció, hogy én legyek a legjobb. Az volt az ambícióm, hogy a színpadon, amit csinálok, az jó legyen, az működjön, és ezt mondják, és éreztessék, és benne legyek, mint ahogy a gyerek szeretné, hogy az anyukája vagy az apukája éreztesse, hogy fontos, hogy ő van. De ez még a gyermeki létezésem volt, úgymond éppen ezért a szakmában. És aztán rá kellett jöjjek, hogy én nem jó vagy rossz lehetek, nem nagyon tehetséges vagy satnya, hanem igazi. Igazi, és egyetlen egy dologhoz képest saját magamhoz. És onnantól kezdve minden ez a nézőpont, főleg szakmailag, teljesen átalakult. És ez meghozta az őszintességet is. Mert hogyha valami nem volt igazi, akkor azt én is éreztem. És nem kezdtem el reklámot csinálni annak, hogy bár pedig ez igazi volt. Vagy nem vártam egy nem igazi dologra az igaz visszajelzést, és hittem el onnantól kezdve, hogy jaj, de jó, én tudom, hogy nem volt igaz, de a visszajelzés az igazságot mondta, tehát ez igaz. De ez egy kis pillanat, de lehet, hogy ez egy szakmailag érdekes dolog inkább.
Na, de ugorva egy nagyot az időben. Te azt mondtad egy interjúban, hogy nagyon korán rossz társaságba keveredtél. Ez alatt mit kell érteni? Olyan kiegyensúlyozott, egyenes ívűnek tűnt vagy tűnik a te pályád és életed, amíg az ember nem kezd el sok-sok interjút olvasni veled, vagy nézni?
Hát, mi ugye hatan vagyunk tesók, és a bátyám, ő egy mozgássérült cigányfiú, akit örökbe fogadtak a szüleim. Apukám hajléktalanszállón dolgozott, anyukám vagy mellette, vagy koraszülöttekkel, vagy mozgássérültekkel, és hát persze otthon volt velünk, és ezért tulajdonképpen a mi gyerekkorunk az a cigányság, hajléktalanság, mozgássérültek, koraszülöttek sokszögében telt. Az volt a mi valóságunk, és ezért soha egy pillanatra sem volt téma az, hogy nekünk mondjuk milyen igényeink vannak, vagy milyen lehet egy nem ilyen élet, mert ez volt az élet. Ami szerintem egy nagyon hálás alap, főleg a színházi pályán, hogy így kezdődött minden. És aztán a szüleim, amikor 11 éves voltam, akkor kezdtek el válni, ami egy jó nehéz időszak volt, 7 éven keresztül az egész családnak, de erről sokszor sok helyen beszéltem, és mindenképpen megalapozza a személyiségemet, de nem is nagyon részletezném. A lényeg, hogy ott kicsit egyedül maradtam, és ebben voltak nagyon szép dolgok, tehát ilyen igazi városban barangoló kamasz korom lehetett, amikor épp nem a testvéreimre kellett vigyázni, vagy velük lenni. Tehát mondjuk 12-től 18 éves koromig ez egy végtelenül szabad helyzet volt, és ezért amerre a kíváncsiság visz egy ilyenkorú fiút, az engem minden irányba elvitt. És
rossz irányba is ezek szerint.
Rossz irányba is sok dologgal találkoztam korán, de...
Meg is érintett? Tehát volt hívó ereje?
Persze, én baromi kíváncsi vagyok mindig. És volt. Hát persze, volt.
Az mi múlik szerinted, hogy az ember nem kallódik el végső soron? Hogy nem ezt az utat választja?
Hát a példa és nevelés, az mindenképpen... Én azt hiszem, hogy minden... Tehát társadalmi szinten minden az oktatásnál kezdődik, és a szülőkkel való kapcsolaton. Ennélkül minden félresiklik, azt hiszem, ha ez a kettő nincs a helyén. Az emberek nagy része azt hiszi, hogy ismeri magát. Miközben tényszerű, hogy ami azt jelenti, hogy én, az a tudatunk alatt van. Nagyon-nagyon nagy százalékban. Felmérhetetlenül magas százalékban. Tehát ami minket valóban megmutat magunknak, azok az ösztönössé kényszerített helyzeteink. Tehát amikor kiforgatnak minket saját magunkból, pozitív vagy negatív irányba.
Akkor derül ki valakinek az igazi valója?
Igen, ami a mélyén mozgatja a szálakat, azt hiszem igen. Nem csak akkor, de az esetek nagy részében igen. És az életünk nagy törései, ezért aztán, ha a fekettesség elmúlik, akkor végeredményben magunkhoz vezetnek.
Mindig elmúlik?
Nem mindenkinek. Hát erre látjuk a példákat. De azt hiszem, össze kell szorítani a fogát az embernek, hogyha se barátja, se istene, se testvére, se szülei, és teljesen egyedül van, akkor is ott van ő maga. És valahogy meg kell fejteni, hogy a nem elmúlásnak mi a gyökere. Hogy a legtöbb szerelmi fájdalmunk és önmagunkból kivetkezésünk az anyukánkhoz, apukánkhoz kötődik. Vagy még magzati korunk előtt kötődik édesanyánk első szerelméhez, vagy az ő apukájához, vagy évezredekre visszamenőleg.
Te ilyen szerelmi csalódások idején nagyon tudsz fájni magadnak? Sokan vagyunk így ezzel, csak hogy úgy kérdezem, hogy te ilyen nagyon tudsz szerelmi bánatba topzódni?
Nagyon. Nagyon. Hát főleg fiatalabb koromban, amikor az ember nem érti, hogy mi ez. Mert amikor már van magyarázat, az szép is tud lenni, akkor szép tud lenni a fájdalom. De amikor nincs magyarázat, és nem találod a magját és a gyökerét, csak mar, és nem alszol, és nem ismersz magadra, az nehéz. De egy színésznek egyébként olyan szempontból jó, hogy ezeket el tudod raktározni az érzelmi emlékezetedbe. És amikor azt gondolod, mondjuk, hogy Ofélia elárulja Hamletet, akkor az árulás pillanata az igazi tud lenni számodra, és az fontos érzés színpadon.
Ha meg tudod kapargatni a saját magad életedben.
Igen, és rájössz, hogy akkor nem tombolsz a színpadon, csak óvatosan elmosolyodsz, és bólogatsz, mint József Attilának a Reménytelenül versében. Azt úgy szeretem, hogy az ember végül homokos, szomorú, vizes síkra ér, szétnéz merengve, és okos fejével biccent, nem remél. Az olyan élettapasztalat, ez az okos fejével biccent, nem remél. Biccentve tudomásul veszem, hogy igen, ez van. A saját életemet nem segíti a remény. A világot, ahogy nézem, és mondjuk fáj érte a szívem, mondjuk, tehát mindig, tehát van aktuális, amiért fájhat. Például a magyar oktatás helyzete az olyan napi szinten fájdalmas minden aspektusa, pro-kontra aspektusai, vagy a háború, ami itt van mellettünk, vagy az ember csak megy a 4-es-6-oson, és tud fájni neki a dolog, akkor van bennem valami remény, hogy ez egyszer nem így lesz. De tudod, miért van bennem remény? Mert magamban már nem bízom, hogy én ezen tudok változtatni.
Sokáig úgy tekintettél magadra, mint akinek ez feladata?
Igen, én úgy éreztem. Én alapvetően nagyon-nagyon szeretem az embereket, és baromira bízok is bennük. Hiszek abban, hogy alapvetően jók vagyunk valahol. Persze abban is, hogy iszonyat nehéz ezt lehozni. Talán egyre nehezebb. Amikor csináltuk a Pál utcai fiúkat, akkor Marton tanár úr, amikor a tapsrendet készített, akkor mondta, hogy a Visszatapsnál még egyszer elénekeljük a Mi vagyunk a Grundot, de ott már nem csak a Pál utcaiak, hanem jöjjenek be a Vörösingesek is, vegyüljünk, fogjuk meg egymás kezét, álljunk be egy sorba, és énekeljük el ezért a reményért, amiről most közvetetten beszélünk. És én akkor megértettem azt, és utána a darab sikerét én ebben láttam, hogy szerintem ez nagyon sok magyar embernek vágya, ez az összekapaszkodás. Hogy ezek az online üzengetések és véleményvezérségek és szatíra és folyamatos gúny ez, és gőg, ez álljon meg, és valahogy így a nagyszüleink szelítségére, vagy a kétkezű munkás szelítségére térjünk át, és nézzünk egymásra. Én ebben baromira hittem.
Te mióta tudod, hogy jó élni?
Jó élni?
Igen.
Most egy Cseh Tamás estet csináltunk, és Szabó Balázssal és Ratkóczi Hubával. És a Bérces Laci csinált Tamással a rákos megbetegedésének pillanatától tulajdonképpen a haláláig egy interjúsorozatot, és a Laci tulajdonképpen ajándékba elküldte nekünk az utolsó hangfelvételt, ahol a Laci őszintén, amilyen ő, megkérdezi a Tamást, hogy te most át fogsz menni egy másik oldalra, és ha ott vannak lények, és megkérdezik tőled, hogy milyen volt az az élet, akkor mit fogsz nekik mondani? És a Tamás már recsegő hangon azt mondja, hogy hát öregem, hogy ez gyönyörű, de minden, és tudod miért? Mert minden szarság után mész, és belerohan a nyáj a pénzbe, és ezt mondják rólad, és azt hazudják, és ezek összekapnak, és ez. És ott állsz, és azt mondod, és még mindig gyönyörű öregem. Még mindig. Most ezt jutott eszembe.
Azt hiszem, a beszélgetésből készült könyvnek is ez a kivonata. Nekem ez sokáig volt így a fejemben, mint egy ilyen vezérgondolat. Kicsit nyilván át van fogalmazva, de azt hiszem az a lényege, hogy bárkik is laknak ott, azt fogom nekik mondani, hogy megéri.
Igen. Na, de eddig persze el kell jutni. Nagyon nagy pillanat volt az, amikor eljutottam terápiára, és túl, tehát a hitemen belül, tehát az a tévképzeteket a szabályokról és szerepekről le lehetett rombolni, el lehetett jutni nullára, és megtalálni egyébként egy hipnoterápia folyamán, ez egy nekem egy másfél éves áldott, és örökké hálás leszek érte, hogy ez velem megtörténhetett folyamat volt az életemben. Tehát egy hipnoterápia mentén a tudatalattimnak a góc pontjai felszínre kerültek. És gyönyörű, és nagy-nagy dolgok történhettek velem. És ezek a pillanatok, elmesélem a legfontosabbat. Az volt, hogy az én terápiámban, az esetek többségében, amikor az ember eljut ebbe a befogadói állapotba, akkor elképzeltem, hogy mellettem utazik a kis hasi. Nem tudom, hány éves? 4-5. És csak megyünk, és megérkezünk egy helyre, amiről nem tudom, hogy mi, de a tudatalattim megsúgja. És sok hipnózisban, ahol a félelmeimmel, ahol fájdalmaimmal, gyávaságaimmal, hazugságaimmal találkozhattam, sok ilyen után egyszer csak ott álltam egy gyönyörű rózsaszín az Hagia Szófiára hasonlító palota előtt. És ott voltam én, olyan tényleg 4-5 évesnek látszottam, de lehetett érezni, hogy valójában még ez egy magzati állapot. Ezért is volt minden rózsaszín. És fogtam a kezét ennek a kis hasinak, és mögöttünk egy ilyen angyalszerű lény, egy idősebb úr jött. És rámutatott egy képernyőre, amin egy óriási tévéképernyő volt, és azt mondta, hogy most ezen a képernyőn fogod látni az összes nőt, akivel életedben találkoztál, sőt, aki létezik a világon. 3 milliárd nő ott lesz ezen a képernyőn. És te kiválaszthatod, hogy ki legyen az édesanyád. És akkor még az volt bennem, hogy lehet, hogy sok nehéz dolgot így rekonstruálni, vagy újraépíteni lehet majd az életemben, és elfogadtam szégyen szemre ezt a szabályt, hogy ha lesz olyan nő, akkor én megpróbálom végigfuttatni az életemet máshogy. És ez persze félreértés ne essék, itt nem arról van szó, hogy édesanyám annyi fájdalmat okozott volna, de nem is könnyítettük meg így családilag egymás életét, ez a 8 ember, aki a család. És ott álltam a képernyő előtt, és végig gondoltam azokat a nőket, akiket mondjuk nagyon bölcsnek gondolok, akiktől mondjuk csak szeretetet kaptam egész életemben, akiben végtelenül bízom, akik kiegyensúlyozottak. És ezek mind színes képernyők voltak, és a jobb alsó sarokban épp hogy csak észrevettem, egy fekete-fehér képernyőm, anyukám ott guggolt és sírt. És akkor már nem voltam tudatomnál, teljesen benne voltam ebben az álomképben, úgymond. És azt mondtam ennek az angyalnak, aki, angyal figurának, aki megengedte, hogy válasszak, hogy hát természetesen én az édesanyámat választom, de nem sajnálatból, hanem mert ő az édesanyám. Hát hogy is választhatnék mást? És emlékszem, csak annyit történt, hogy rám tette, vállamra tette a kezét, és azt mondta, hogy értem. Nem dicsért meg, nem mondta, hogy rossz választás, hanem értette, és én is értettem. És én igazából például azóta szeretem anyukámat. Úgy, mint egy anyukát, és nem mint egy embert, akit megszerettem az életem során.
És ha már említetted a válást, és nem a részletekbe szeretnék belemenni, de szerintem nagyon sok ember nagy feladata az életben, akinek elváltak a szülei, hogy ezzel mit kezd? Később, felnőttként. Hogy tudja ezt begyógyítani? Hogy simulnak ki a konfliktusok, a sérelmek? Nekem az egyik kedvenc, idevágó filozófiám, vagy példabeszédem az a Mrs. Doubtfire-be hangzik el, amikor a végén Robbie Williams idősasszonyként szerepe szerint, akkor kap egy olvasói levelet, és azt kérdezi tőle egy fiatal kislány, hogy elválnak a szüleim, ez azt jelenti, hogy engem már nem szeretnek, és azt mondja, hogy nagyon szeretnek téged a szüleid, de most nem a legjobb anyukát és apukát kaptad, viszont ők most el fognak válni azért, hogy te jobb anyukát és apukát kapj, mert ők téged nem szűntek meg szeretni, csak egymással nem jönnek ki. Te magadra nézve találtál-e hasonló fiatal gyerekként, 11-12 éves gyerekként hasonló megoldóképletet?
Ez életszakaszonként nagyon-nagyon más, azt hiszem, a megoldóképlet, hogy ki hány éves korában és milyen közegben ér ez a dolog. Pont egy-két hónappal ezelőtt, amikor az első virágzás volt, akkor ültem a kis kertünkben, és néztem a vadalmafát, ahogy ilyen kis fehér virágok sarjadnak rajta, és nagyon-nagyon szép volt. És arra gondoltam, hogy na egyszer kéne írjak egy könyvet, vagy egy hosszú levelet minden gyereknek, akinek elválnak a szülei. Mert hihetetlen, hogy mennyi embernek befolyásolja az életét, akár úgy is, hogy nem tudja. Nem kell ahhoz napokig sírni a hátsó szobában, vagy emósnak lenni 21 éves korunkig, hogy ez mély nyomokat hagyjon. Lehet, hogy ez nem látszik. Az én lépéseim, az én nagyon sokáig azt éreztem, hogy bocsánatot kell kérniük.
Tőled?
A tőlünk, a testvéreinktől. És akkor így megint visszatérnék a hitemre, hogy a Biblia egy baromi izgalmas dolog, olyan, mint egy kalandjáték, mert minden fontos és nagy történetünk, a negatív vagy pozitív, az valószínűleg van egy bibliai környezetben, vagy akár be is tudod helyettesíteni. És ugye, hát az biztos, hogy nem jó kedvükben válnak az emberek, és amiket olyankor produkálnak, amikor elveszítik azt, amire fölesküdtek, az egy jó érzésű embernek pokoli érzés. De megtörténik valahogy. Valahogy megváltozik az ember, csalódik magában is, és én olyan emberektől vártam bocsánatot, akik iszonyúan csalódtak magukban, vagy olyan embert, és ez itt van egy kis csavar, olyan embertől várok bocsánatot, akinek bocsánatot kéne kérnie. Micsoda egyszerűnek hangzó, de mennyire abszurd dolog ez. Tulajdonképpen nekem föl kéne oldozni attól a tudattól, hogy ő ebben a szituációban van. És érdekes módon, egészségedre.
Köszönöm.
Érdekes módon tulajdonképpen te bocsátasz meg előbb. Tehát a bocsánatkérést a lélek meg tudja előzni. Helyre tudja tenni, és azt hiszem, hogyha el tudsz jutni addig, hogy megbocsátasz, akkor a bocsánat kérő nagyon nagyot tud gyógyulni. Mert ez egy iszonyatosan nehéz mondat, nagyon nehéz szemlélet.
Ez megtörtént köztetek?
Igen. Igen.
Megrázóak azért az ilyenek, nem? Ha kifejeződik. Ha verbalizálva van. Nem biztos, hogy kell.
Én azt hiszem, hogy amikor valakinek összeomlik az élete, akkor új életet kezd. Egy darabig a nagy szombati pozícióban van, tehát a keresztre feszítés után és a feltámadás előtt, az ős magányban, a sötétségben, amit végig kell járni és taposni. De aztán, ha szerencséje van, és az élet ad neki önreflexiót, akkor újjászülethet. De ezek ilyenkor gyakran megtörténik, hogy 45-55 éves emberek még csak 2-3 évesek. És ilyenkor hagyni kell időt mindenre. És ha azt látjuk, hogy valaki ugyanazokat a köröket járja, az persze megint egy más kérdés, de azt hiszem, hogyha kellően őszinték vagyunk, és figyelünk egymásra, akkor az ilyen újrakezdéseknél nagyon nagy súly van rajtunk, hogy ezek jó irányba történhessenek. Tehát én a szüleimmel, tehát nagyon szeretem őket, nem semmiért nem neheztelek rájuk, de azt együtt kell tudjuk mi, 6 testvér és a 2 szülő, hogy az ő sorsuk nagyon intenzíven a mi sorsunkat is, és kapcsolatainkat is meghatározza. De ezek nagyon szép történetek lehetnek aztán hosszú távon, amikor az idő, az eltelt idő, az teljesen egy, nem lesz azonos az óra által mért idővel.
Most jól vagy?
Hála Istennek nagyon. Hála Istennek. Egészségesek a testvéreim, egészséges a párom, a kiskutyám. Van kommunikáció az emberek között, és bízalom, hogy ezeken a dolgokon átmegyünk. De ez most egy boldog időszak a nehézségek ellenére. De ez úgy mondom, hogy boldog időszak, hogy közben tudatában vagyok annak, hogy milyen a társadalomnak a képe és a helyzete. Tudatában vagyok a háborúnak, tudatában vagyok a manipulációnak. De próbálok derűs lenni, és ez boldogsággal tölt el.
Maradjon ez így, nagyon sokáig, kívánom. És azt hiszem, Tolnai Klári mondta azt egy interjúban, hogy bizonyos kor fölött nem érdekeseket kell elsősorban mondani, hanem az igazat. Nagyon szépen köszönöm.
Én is nagyon, hogy meghívtál.
Hát elszüktem az aszfalt romok alól, mert hallottam az erdőt,